Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 464. dicséretünk első versét. 464. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Foglalva folytassuk tovább Istenünk segítségül hívását, a 464. dicséretünket második, harmadik és negyedik versével énekeljük tovább. Fohászkodjunk. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, életünk egyedüli segítsége jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a 14. fejezetből válogatott verseket. Mivel az igeszakasz hosszabb, ezért a gyülekezet fennállva hallgassa, de biztatom az idős testvéreket, ha valaki nem bírná, akkor nyugodtan helyet lehet foglalni. Az igeértésnek ne menjen a rovására. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezet, első 7 versét olvasom, valamint a 19-től a 28. versig terjedő szakaszt. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájába, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. Azután Piszidián áthaladva eljutottak Pamfíliába, hirdették az igét Pergében, és lementek Atáliába. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, emeljük fel szívünket, lelkünket, mindenható Istenünkhöz imádkozzunk. Istenünk, olyan csodálatosan munkálkodsz. Nincs, aki fenségesebb nálad. És eláll a szemünk, fülünk, szívünk, lélegzetünk, amikor azon ámulunk, milyen nagy tetteket tudsz véghez vinni. Hogy milyen nagy a te szereteted, irgalmad és hűséged. Hogy a végekig elmegy a kegyelmed. Köszönjük neked, hogy ahogy elment egykor, úgy elmegy ma is, értünk is. Köszönjük neked, hogy így lehetünk most itt együtt, így gyűlhettünk össze igédet hallgatni, és köszönjük, hogy túlláthatunk gyülekezeten, túlláthatunk lelkipásztoron, és lelki szemeinkkel figyelhetünk rád, Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Könyörgünk, hogy lelked által áld meg igét hirdetését, hogy az valóban a személyes szavadnak, üzenetednek az átadásává váljon az életünkre nézve, a te dicsőségedre. Amen. Isten igéjét, amelyet szent lelke segítségével hirdetni szeretnék ma köztetek, olvasom a már előbb felolvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 14. fejezet, 22. és 23. verseit. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 22. és 23. verseiből így szól ma hozzánk Isten igéje. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim! Szeretett testvéreim, kedves igehallgató gyülekezet, muszáj azzal kezdenem, hogy felhívom a figyelmeteket Isten figyelmességére. Neki ugyanis, akinek gondja volt, hogy a Derbéből visszatérő apostolokon keresztül erősítse A Lisztrában, Ikóniumban és Antiókiában tanítványokká lett emberek közösségét, úgy gondja van, hiszem és vallom, a nagykovácsi gyülekezetére is. Mert nem lelketlenül látványos eredményeket hajszol, nem csak a hitre jutásig érdekli az ember, a lelki növekedésben elindulásig a gyülekezet, hanem látjuk a mai igénkből, hogy visszatér, ott van, jelen van, beszél a hívőkhöz. Cselekszik az életükben. Tovább éltet, és kiteljesít. Így szólal meg, szól hozzánk igéje a református bibliaolvasó Kalauz mára rendelt újszövetségi szakaszából, és elmondja azt, hogy mi minden időben az erőssége a tanítványai lelkének, külön-külön is, meg együtt is. Sőt, úgy még inkább. Két dolgot értettem meg az igéből, amelyet szeretnék ma veletek megosztani. Az egyik az, mind a kettő a végén van egy mondatban összefoglalva, hogy az Úrnak ajánlották őket, akiben bíztak. Tehát ez alapján mondhatjuk, hogy a hívő ember és a hívő közösség nagy erőssége az Úrban bízni, és az Úrra bízni. Általában, amikor azt mondjuk, hogy valakinek erőssége valami, akkor olyan valamire gondolunk, amiben jó az illető. Tehát az adott személy tehetségét, képességeit, teljesítményét vesszük alapul. Nekünk most az elmúlt hetekben, hónapokban volt a gyerekeimnek alkalmuk arra, hogy lássák, hogy apa nem olyan jó a főzésben, mint anya. Nem az erőssége. De ugyanúgy van, ami meg nekem az erősségem, és feleségemnek nem annyira. Ezt gondolom házasságban élőknek, vagy közösségben élőknek, akik látják, hogy kinek mi az erőssége, nem kell sokáig ragoznom. Értjük mindannyian, úgy gondolom. De az igénkben, ami nagyon érdekes, hogy azt látjuk, hogy az örömhír hirdetőinek elmenetelével új élethelyzetbe került, egyúttal rengeteg bizonytalansággal, kihívásokkal szembesülő gyülekezeteket, Pál ugyanazzal biztatja. Elmondja, erősítve a lelküket, a tanítványok lelkét, hogy mi az erősségük. Az, hogy Jézus számukra megnyilatkozó, hadd mondjam így idézőjelben, erőssége, ha úgy tetszik, specialitása, ami megnyilvánult, testet öltött, nyilvánvalóvá vált benne a mi számunkra, a mi életünkre vonatkozólag, az a mi megtartásunk. És a legjobb felkészítés arra, ami történni fog, hogy a hívők, a gyülekezet identitása a benne való bizalomban gyökerezzen. Legyen az erősségük, hogy a szabadító Istent tartják erősebbnek. Hogy mindig az ő erősségeivel számolnak. Nem a maguk erősségeivel, vagy gyengeségeivel pusztán, hanem az Isten arra hív, hogy az ő erősséggel számoljunk, nem kevesebbre hív. Milyen csodálatos ez. Ez egy változáson átment ember, sőt embereknek a szemléletmódja. Pálnak, Barnabásnak is, de a velük együtt a mindenkori tanítványoknak is. Isten, a személyes Uram, mindennél hatalmasabb. Lelkileg szeretnék abban előre menni, hogy minél nagyobbnak lássam, és láttassam őt. Pál még Sauként magát akarta érvényesíteni, igazolni. Ment előre, és azt mondja, hogy minden szempontból kifogástalannak tartotta magát, lehet, hogy mások is kifogástalannak tartották, nagyon sok erőssége volt, és kevés rálátása, legalábbis az igében nem olvasunk róla, hogy látta volna addig a gyengeségeit igazán. De, és itt kezdődik a mondat, De amikor a vallásos istentelenségében ment előre, akkor találkozott az Úr Jézussal. Azzal a Jézussal, akit ő nem hitt, akit ő üldözött, azzal az Úr Jézussal, aki az ő bűneiért is meghalt és feltámadt. Ő állította meg az útján, és adott kegyelméből egy más célt az életének. Megváltoztatta az egész életét, és az egész élettel együtt jár, mint egy a készlet része a gondolkodásnak. A megújulása, a megváltozása is. Átértékeltette vele. Ezt nem én mondom, ezt Pál apostol írta le már Pálként. Átértékeltette vele az életét, a döntéseit, az indítékait, a tetteit, szóval mindent. Nem csak beszélt arról Pál tehát ezeknek a gyülekezeteknek, mint egy elméletről, hogy Kis-Ázsia első keresztényei, maradjatok meg a hitben, a földi szenvedések között is, a mennyországig, a célig, amit Isten mindenkinek elkészített Jézus Krisztus keresztjében. Nem csak elméletet tanított tehát, hanem azért olvastam fel a hosszabb igeszakaszt, hogy lássátok, hogy ő a gyakorlatban élte ezt. De ki ez nem valami tantétel volt, nem valami olyan, amit elmegyünk a templomba, vagy akkori emberek még a zsinagógába talán. Meghallgatunk, hümmögünk, bólogatunk, de szépeket mond a lelkipásztor, aztán utána hazamegyünk és éljük a magunk világát Isten nélkül, vagy csak néha Istenre gondolva, hanem Pálnak ez az elevenjébe vágott. A hosszabban felolvasott szakaszban talán nektek is rossz volt hallani, hogy mikor beindult volna lelkileg valami, figyeltétek? Mindig jöttek az irigyek, és üldözték Pált. Rágalmazták őt meg a társait. Olyan kiábrándító, hogy megvezették a sokaságot. Abban a Lisztrában, ezt már nem olvastam fel, igyekeztem irgalmas lenni veletek, hogy ne kelljen sokat állnotok, de tudjátok, azt is felolvashattam volna, hogy Lisztrában úgy tisztelték a pogány emberek, nem egy Isten hívő emberek őket, Pált meg Barnabást, mint a görög isteneket, akik leszálltak közéjük, mert csodát tettek. És ugyanebben a Lisztrában, pár perccel, néhány órával később, amikor felbújtják a hataloméhes emberek a tömeget, ott van az intrika, akkor már ezek ugyanezek az emberek talán, vagy lehet, hogy ők nem, de nem volt szavuk, megkövezik Pált. És azt hitték, hogy meg is ölték, ezt is olvassuk. Kivitték a városon kívülre. Nem olvassuk, hogy eltemették volna? Kivitték a városon kívülre. Meghökkentő. De úgy gondolom, hogy sokkal megdöbbentőbb az, hogy ahogy a tanítványok körbeállják, akkor felkel az apostol, és azzal a lendülettel, ahogy felkelt, mit csinál? Elmenekül gyorsan. Nem. Azzal a lendülettel megy vissza a városba. Hát ez emberileg bolondság. De bolondság volt az is emberileg, hogy abban azokban a városokban, ahol tudta, hogy szervezkednek ellene, még hosszú időn keresztül tanított, azt olvastam a hosszabb ige szakaszban. Az is bolondság volt. Meg az is, hogy ahonnan mentek, és az volt a bázisa az ellenségeinek, Ikónium, Antiókia, és mindig onnan mentek, hogy rossz hírét keltsék. És ő mit olvasunk? Mivel ott volt Istennek népe, volt gyülekezet, akit rajta keresztül kihívott lelkével az Isten, ezért ő miután Derbében sokan megtértek, és lettek tanítványokká, visszafelé indul, és hirdeti nekik is az igét újra. És hitet mélyít, és visszatér a katlamba. Visszatér a nehéz helyre. Csak azért, mert Istennek ott van népe. Miért teszi ezt? Én hiszem azt, hogy mert nem csak az aktuális gondokat, a körülményességet, a kényelmetlenséget, a hatalmi játszmákat, a konfliktusokat, a lemondást, a hátratételt, a megalázottságot látta, hanem ezeken túl ő maga is, amiről beszélt a hívő társainak, az Istentől kapott célt. A nyomorúság nélküli örökké valóságot. A földön túl, amihez itt, a nyomorúság földjén vezet az út. Az Úrban való hit megtartása által. Nincs ez másképp ma sem, úgy gondolom. Háborúk hírét halljuk. Aki tegnap olvasott híreket, hallhatta. Van olyan, ami érint is közvetve, vagy kit-kit akár közvetlenül. De elgondolkoztam azon is, hogy van, akit természeti csapás sújtott, van, aki meg lehet, hogy itt a völgyben, látszólagos biztonságban van, és mégis azt mondja, amit egy kedves ismerősöm így fogalmazott meg, teljesen stabil egzisztenciával rendelkezve, hogy az életem egy katasztrófa. Naponta hallani arról, hogyan szegényedünk el anyagilag, miközben szinte senki nem foglalkozik a lelki kifosztottakkal és nélkülözőkkel. Tehát azt kérdezem, hogy ilyen nyomorúságok között, kedves testvérem, neked mi a reménységed? Mi a vigaszod? Nekem az, hogy be kell mennem, ahogy az apostol is mondta, az Isten országába. Lehet, hogy sok nyomorúságon keresztül, de be kell, be fogok oda menni. Nem magamtól, nem magam miatt, hanem Jézus Krisztusért, Isten erőssége miatt fogok én oda biztosan. Nem lehet, hogy be fogok menni, nem talán be fogok menni, hanem be kell mennem. Mert ez a sajátja a hívő embernek. Minden körülmények között hiheti, hogy Isten jót tervezett az életével. És azt véghez is viszi, mert megvan a hatalma rá. És úgy vélem, hogy ez a miénktől merőben más perspektívát, örökkévaló távlatokat nyit meg a számunkra. Csak hogy egy párat mondjak egészen személyesen, idős testvéreim, jelenti ez azt például, hogy nem a halálra kell készülni pusztán, hanem ahogy egy kedves hívő lelkipásztor testvére mondta egy idős néninek egyszer, hanem az örök életre fel vagy-e készülve. Mert az egy dolog, hogy mit rendezel el a temetéssel kapcsolatban például. Olyan precízek tudnak ebben lenni emberek. De az örök életedre készülsz-e? Mert készülhetsz. Jézusban ez az öröm üzenet. Átmenet erre. Elváltozásra. Itt fáj, ott fáj, a tested tökéletességére készülhetsz. Fiatalok, jó, hogy vagytok itt. A hívőnek nincs elvéve a világban sem a jövője. Nekem ez nagy bíztatás például. Mert azt halljuk mindenhol, a rémhírkeltés van, és nagyon sok rémhír sajnos igaznak bizonyul, és a bőrünkön érezzük a valóságát. És pánikba tud esni a fiatal felnőtt, az életét kezdő fiatal, a tanuló fiatal. Mi lesz így velem? A hívőnek nincs elvéve. Halld meg! A válságban sem a jövője. Mert az életünk, azt olvassuk a Bibliában, hogy a hívők élete el van rejtve Krisztusban, Istennek. Nincs olyan reménytelen, lehetetlen, nincs olyan lelki mélység, aminél ne lenne hatalmasabb az Úr, és ne tudna tényleges segítséget adni annak, aki kéri tőle. Olyan jó lenne, hogyha így néznél az életedre. Ha így néznél a feleségedre, a gyerekeidre, a közvetlen környezetedben élőkre, a velük való kapcsolatodra. Akármi is látszik, Istenem, lehetne ez az imádságod. Benned bízom. Te vagy az Uram. Hálával várom, hogy mutasd meg, hogy mit tegyek. És akkor is hűségesen tegyem, amit igéddel megértettél velem, ha még nem látom a hasznát. Egy óriási figyelmeztetés és parancs az igében a hívő embereknek, hogy egymást szeressétek, ezt mindenki tudja, de nagyon nehéz az, amit az ige hozzátesz, egymást kitartóan, tiszta szívből, teljes szívből szeressétek. Nem csak egykor, és majd, ha változás lesz, szólok, hanem kitartóan, és apait, anyait beleadva szeressem. Hallgattam egy műsort, ahol egy vállalkozó mondta el, egy hívő vállalkozó, hogy neki az jelent nagyon sokat a kiégés ellen, hogy amikor hazamegy, akkor tudatosan figyel arra, hogy a családját szeresse minőségi időben. Tehát ezt csak azért mondtam el, testvérek, mert Isten belerejti a megoldást is a parancsba. Mert tényleg igaz az, amit a Biblia elején úgy olvasunk, nem csak Izrael népéhez szólt, hanem hozzánk is szól ma is, hogy eléd adtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet, mert választhatod. Mennyivel más így nézni az Úr erősségében bízva a gyülekezetem sorsára. Nem magamban bízom, nem miattam kezdődött, és nem velem lesz vége ez a reménységem a gyülekezetemnek. Nem az előjáróban, presbiterben, lelkipásztorban bízom meg feltétlenül. De nem is az előítéletemre, a hirtelen véleményemre, nem a büszkeségemre és nem a sértettségemre igyekszem alapozni, hanem rád, Uram. Miközben figyelek rád a tőled jövő alkalmakra, hálásan, alázattal teszem meg a magamét, amire indítasz, se többet, se kevesebbet. Mondhatták volna azok az emberek, akikről olvastuk, hogy mert nem Pálék választottak nekik, hanem lehet, hogy közfeltkiáltással, lehet, hogy kézgyújtással, de választottak lelki pásztorokat. Ezt akkor úgy olvassuk, hogy lelki előjárókat, vezetőket. És mondhatták volna, hogy hát ez, akit választottunk összességében, nem egy Pál, vagy nem egy Barnabás, és ez így is van. Nem lehet senki se Pál vagy Barnabás, csak Pál és Barnabás. De a félelmek és az aggodalmak helyett azt olvassuk, hogy megszavazták őket, megválasztották őket, és az az érdekessége ennek a szónak, hogy a kézrátétellel beiktatást is jelenti. Tehát nem csak feltartották a kezünket, hogy jó lesz ez, mert más nincs, hanem kitárták a kezüket Isten felé, és azt mondták, Urunk, áld meg ezeket az embereket. És mivel az ige érthető így is és úgy is, ezért hadd mondjam el, hogy ez elsősorban Pálék szempontjából a gyülekezetre vonatkozik, hogy Istennek ajánlották a gyülekezetet, akiben bíztak. Tehát nem a megválasztott lelki előjárót, mert ő jó esetben, és legyen jó eset, ő a gyülekezet szerves része volt már addig is. Maguk közül választották. Hanem az egész gyülekezetet engedték el. Engedték oda, engedték át az Úrnak, akiben hittek. Mert az, ha valóban bízunk az Úrban, számolunk vele, maga után vonja azt is, hogy rábízzuk magunkat. Ez a másik dolog, amivel erősített. Bízom benned, Uram, és rábízom a dolgaimat. Ahogy a költő fogalmaz, most nem sietek, most nem rohanok. Most nem tervezek, most nem akarok. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És aztán folytatja is, új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Így is lehet. Abban a kultúrában, amiből Pál jött, szokás volt kinyújtott kézzel, égre néző, nyitott tenyérrel imádkozni. Azt szimbolizálta ez, hogy Istentől kérjük az áldást, és készek vagyunk fogadni az ajándékait. De ehhez üresnek kellett lenni a tenyérnek, testvérek. És üresnek kell lenni a lelki tenyérnek is. Ezért hadd mondjam, hogy engedd el. Add át Istennek, amivel tele van a lelki kezed. Beszéld ki neki, kendőzetlenül. Lehet, hogy nyersen, hogy mit és miért szorongatsz. Mondd el neki a kételyeidet, az aggájaidat, a kérdéseidet, az ellenszenvedet, a dühödet, a gyászodat, a félelmedet, a szégyenedet, bármit. Nem baj az. Mérd össze vele. És erre hagyj időt is magadnak, hogy ezt megtehess. Mit szorongatsz? Lehet, hogy a gyermekedet, a házastársadat, egy barátságodat, a megélhetésed kérdését, a megbántottságodat, a teendőidet lehet, egy szerepedet, ami megszűnik, vagy megszűnt, a múltat tragédiáját, vagy mást. Te mit szorongatsz? Lehet, hogy annyira rámerevettek már a lelki ujjaid, hogy úgy kell felkiáltanod, Uram Jézus, segíts! Nem tudom elengedni. Nem megy. Ezért hadd mondjam el neked, hogy az Istennek ajánlani kifejezésnek van olyan jelentés tartalma is, hogy feltálalni, elé tárni, hogy kezdjen vele valamit. És ez olyan megnyugtató, hogyha te nem tudsz vele valamit kezdeni, hogyha már nincs befolyásod, és lehet, hogy az utolsó szavaddal mondod, akkor is lehet mondani az Istennek. Uram, te kezdj vele valamit. Ehhez a lehető legjobb, amit tehetsz. Istennek ajánlani. Az Úrban bízni állapot, az Úrra bízni, ennek az állapotnak az újra és újra megélése. Ne az én akaratom legyen meg, imádkozzuk majd az Úr imádságban is, hanem a te akaratod legyen meg. Az egyéni és a gyülekezetbeli hívő életem is akkor erősödik, ha erős erősítőm van Isten személyében. ha gyakorlom magam a ráhagyatkozásban. Itt azt olvassuk, hogy böjtöltek és imádkoztak. Figyelj kiélezetten, figyelj a vágyaidat, szükségleteidet háttérbe szorítva akár Istenre, amikor nehéz döntés előtt állsz, amikor krízisen megy keresztül az életed, amikor érzed azt, hogy szükséged lenne, ki vagy éhezve és szomjazva az Isten közelségére, és lehet, hogy nem éled át az életedben, a nyomorúságokban, akkor próbálj még koncentráltabban figyelni rá. Imádságban beszélj hozzá, hadd hassa át a gondolataidat, hogy nem akárki van melletted, és kezd veled is épp úgy jót, mint azokkal, akik megoldhatatlanul rossznak látszanak az életedben. Merj élni vele, és merj újra és újra, mivel tudom, hogy vannak itt köztetek, akik járnak már a hit útján, régóta. Nekünk bíztatás az, hogy újra és újra elé állni. Újra és újra. Nem az annak a büszkeségével, hogy én az Úrban bízom, hanem annak az alázatával, hogy most is abban a bízom, aki nekem Uram. Ezért nem magamra aggatott címkével én istenkedem, hanem ma is rád bízom, Uram. Most is rád bízom, Uram. Ezt is rád bízom, Uram. Tehát merj elé menni újra és újra. Akkor is, hogyha úgy érzed, hogy nincs meghallgatás. Hogyha még nem látod a választ, ha még nem látod az értelmét és a célját. Egy célod mindig lesz. Ezzel biztat Pál is, a mennyország. És ez irányba állítja a gondolataidat. Nyiss újra és újra arra, hogy milyen nagy dolgokat tesz veled az Úr. Hiszen ez az erősségünk. Ő benne bízni, és rábízni a dolgainkat. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, olyan nehéz sokszor rád bízni a dolgokat. Olyan nehéz kiengedni az irányítást a kezünkből. Olyan nehéz elengedni a megfelelési kényszert. Olyan nehéz elengedni rég ápolt sérelmeket. Olyan nehéz elengedni a szorongást, ami már a részünké vált. Urunk, köszönjük, hogy mégis neked van hatalmad arra, hogy mindenütt, mindenkor, minden kegyelmedet kiárazd ránk. Köszönjük, hogy így engedhettük el az életünk megtartásának illúzióját. Így engedhettük el azt, hogy van nélküled is élet, és köszönjük, hogy így engedhetjük el napról napra azt a tévhitet, hogy amikor már benned bízunk, akkor nem kell újra és újra rád bízni a dolgainkat. Hadd könyörögjünk most így gyülekezetünkért, a te gyülekezetedért. Hadd könyörögjünk azokért, akik nem lehetnek itt, akik betegek, akik elesettek. Könyörgünk, hogy te légy a gyógyítójuk. Könyörgünk azokért, akik szerettüket gyászolják, és élik a földi nyomorúságokat. De azokért is, akik háborúságot élnek meg. Kívül, vagy belül, vagy mindkettőt. Urunk, köszönjük, hogy te erősíteni szeretnéd a lelkünket magaddal. És köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy te mindenkinél hatalmasabb vagy. Még az érzéseinknél is. Még a szívünknél is. És lehet újra és újra rád hagyatkozni. Igédre, szent lelkedre, a gyülekezet közösségére. Könyörgünk azért, hogy legyen meg a te akaratod a gyülekezettel is. Könyörgünk, hogy hadd ajánlhassuk egymást neked. Könyörgünk, hogy hadd legyen tapasztalatunk az, hogy te működsz, mi pedig szeretnénk ezt észrevenni, és ebben társak, munkatársak, partnereid lenni. És áldott légy azért, hogy imádkozhatunk hozzád, hogy bőtölve kereshetünk téged, és te azt mondod, hogy aki keres, az talál. Az örgetőnek megnyittatik, és aki kér, az kapni is fog. Így kérjük a te lelked bölcsességét, vezetését, nyilváníts ki akaratodat, és vidd véghez győzedelmesen. Jézus Krisztus nevében kérünk, légy az erősségünk. És köszönjük, hogy benne megmutattad, hogy erősséged az, hogy megtarts minket, megtarts közösségünket. Amen. Istentől, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival is imádkozzunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igéjére válaszolva énekeljük a 464. dicséretünk 5. és 6. versét.
Köszönjük szépen Ádámnak a szolgálatot, hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük azokat az adományokat, amelyeket tetszettek hozni. Lehet még továbbra is élelmiszert is hozni, meg befizetni is arra, hogy segítsünk, és akkor egyéb presbiter testvérünk majd odaszállítja a határra az adományokat. Hirdetem, hogy ma 15:30-tól a két ifinek együtt lesz itt egy bográcsozás. Erre hívjuk és várjuk a fiatalokat csütörtökön, 17:30-kor biblióra van, erre is hívom és várom a testvéreket. Október 13-án pénteken este 17:30-kor házaspári kör, hívom a fiatalabb és idősebbek is elkezdhetik, mint a tévétornát. Idősebb házaspárokat is hívjuk erre az alkalomra, tessenek jönni. Van lehetőség a persejbe is dobni egyházfenntartói adományt, és lehet befizetni is nyugta ellenében. Egyházfenntartó adományt.
Végül Isten áldását kérem a gyülekezetre és a választói közgyűlésre. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.